És ha KED, akkor PszichoKED, mert hogy a Noé Pszichoszenter folytatja a PszichoKED című esemény sorozatát, melynek az a célja, hogy havi rendszerességgel egy aktuális társadalmi problémát járjanak körül szakemberek segítségével, és a mai is nagyon izgalmas lesz. Este 6 órától a Stúdium Habba lehet találkozni azokkal a szakemberekkel, akik a Kapcsolati mintáink hálójában című előadást tartják, és megpróbálnak nekünk is segíteni, vagy útmutatót adni ebben a dzsungelben, amely szerintem nagyon nehéz, amikor a kapcsolatokról és ezeknek a mintáiról beszélgetünk. Sok-sokféle szempontból intimitás, szexualitás, kötődés, mindegyik ide tartozik. Vendégünk a Molnár Hunor pszichoterapeuta, aki különben ma este 6 órától jelen lesz az eseményen, hiszen őt is lehet majd kérdezni ezzel kapcsolatosan a helyszínen. Szeretettel köszöntünk, jó reggelt!
Jó reggelt!
Jó reggelt mindenkinek, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Kötődés, kötődési minták és párkapcsolat. Azt hiszem, hogy keveset beszélünk erről a világról, mert mindenki azt mondja, hogy élünk, ahogy tudunk, és megoldjuk a helyzeteket, ahogyan tudjuk. Milyen kötődési minták vannak, és milyen bonyodalmakba kerülhetünk ezek által, illetve hát milyen megoldásokat is találhatunk?
Ez egy jó komplex kérdés. Kezdjük az elején akkor. Ugye legelején a kötődési mintákat gyerekeknél kezdték el vizsgálni. Egy jól ismert kísérlet, nem is mennék most bele a részleteibe, talán majd az este ki fogjuk fejteni az este folyamán, hogy ez hogy is nézett ki. Lényeg az, hogy elkülönítünk biztonságos kötődést és bizonytalan kötődésű személyeket, és akkor nyilván van egy biztonságos kötődési stílus, és a bizonytalanból pedig van szorongó, elkerülő, illetve ott van még a viszonylag ritkább dezorganizált vagy zavart kötődési stílus. És akkor ezek mentén lehet körbejárni nagyon szépen ezeket a különböző témákat, és akkor valószínűleg ez fog történni akkor is. Most mindegyikben megvan a sajátossága mindegyik kötődési stílusnak. Ugye a biztonságos kötődési stílusról, hogyha beszélünk, akkor ez a legegészségesebb, vagy a legjobban preferálható, a legjobb kötődési stílus, ami arról szól, hogy megvan a biztonság otthon, de ugyanakkor akkor se esik kétségbe, hogyha valami miatt kicsit távolabb kerülünk egymástól, akár érzelmileg, akár fizikailag. Tehát, hogy sokkal ritkább, akik mondjuk a féltékenységek, meg az ilyen nemű dolgok. A másik kettő az kicsivel komplikáltabb, vagy érdekesebb. A szorongónál ott nagyon szeretném, hogy mindig azt érezzem, hogy itt van a másik, mindig elérhető érzelmileg, és hogy akár be is pánikolok, hogyha arról van szó, hogy ő kikerül az én körömből, és most nincs jelen, illetve az elkerülő pedig kicsit fél az intimitástól, mert akkor talán sebezhetővé válik, mert talán túl soknak érzi azt, ami ott történik, ő inkább ebből ki szokott jönni. És akkor nyilván ezek van a különböző mintái, néha megkapják egymást, ez nagyon gyakori, az elkerülő és a szorongó, és akkor ez egy nagyon érdekes kis dinamika lesz a kapcsolaton belül akár. Az egyik folyamatosan azt akar, hogy közelebb kerüljünk, a másik az folyamatosan érzelmileg távolabb akar maradni, és akkor ez egy ilyen örökös kör lesz. De hogy akár így el lehet élni 20-30 évet is, tehát hogy ez nem azt jelenti, hogy ezek nem működhetnek, csak általában többenük a konfliktus.
És milyen jó, hogyha észrevesszük, hogy hogyan működünk, milyen mechanizmusok alapján, csak ugye Hunor, itt az a probléma, hogy nem mi választjuk meg, hogy nekem szimpatikus, szeretem a kihívásokat, akkor én leszek ilyen bizonytalan, én pedig a biztonságos kötődésre hajazok, tehát nem mi választjuk meg, hogyan alakulnak ezek a különböző kötődési formák?
Hát egy jó része az gyerekkorban alakul ki, és akkor nagyon fontos, hogy egy olyan tévhitről eloszlás után itt a felhőket, hogy az, hogy gyerekkorban kialakul, az nem azt jelenti, hogy kötelező, hogy ezzel éljük le egész életünket, hanem azt jelenti, hogy munkával, különböző eseményekkel, jó párkapcsolattal, vagy akár traumával ezek változhatnak. Ugye, mert nem csak a rossz tud jóval változni, a jó is tud úgymond rosszabbba változni, tehát hogy a változás az fennáll. De azért elég markánsan meghatároz az, hogy gyerekként mi az, amiket megéltünk. Viszont ez nem azt jelenti, hogy gyerekkorban eldőlt minden, tehát igenis van szerepünk nekünk abban, hogy dolgozzunk a saját kötődési mintánkon, dolgozzunk azon, hogyan működünk mi. És hogyha ezt jól tesszük, akkor ez előbb-utóbb meghozza a gyümölcsét a párkapcsolatban is.
Most
most nyilván egy nagyon sarkított példát hozok fel, de tudod, amikor párkapcsolat választás előtt vagyunk, akkor valószínűleg nem úgy döntünk, hogy oké, te ilyen kötődési mintával érkezel, te szorongó vagy, akkor te nem leszel jó, elkerülő vagy, az a legrosszabb. Hát jó lenne, ha a normalitást valahogy belőnénk, de hogyan, és hogyan ismerhetjük fel a saját kötődési mintáinkat, és ez hogyan befolyásolja majd a párkapcsolatainkat, mert ha eljutunk egy jó szakemberhez, mondjuk veled elkezdünk beszélgetni, akkor lehet, hogy egy idő után rájövünk magunktól is, hogy hú, mi szorongó típusúak vagyunk. De mi van, ha ez nem történik meg? Saját magunktól is rájöhetünk itt a buktatókra?
Igen, jó eséllyel. Nem úgy kezdjük a párkapcsolatot, hogy adunk egy tesztet, hogy töltsd ki, és akkor kiderül, milyen kötődésű vagy, és akkor fogadlak, vagy nem fogadlak. Tehát, hogy ez azért nem így működik jó esetben. És igen, tehát, hogy nagyon gyakran az észlelésünket befolyásolja az, hogy gyerekként mit tapasztaltunk, úgyhogy nagyon gyakran a párt is hasonlóképpen választunk. Nem kizárólagos ez, tehát nem csak ez szerint választunk párt, de hogy azért befolyásolhat. És általában azért kijönnek a párkapcsolaton belül, mint konfliktusok. Tehát, hogyha arra gondolok, hogy mondjuk szorongó gyakrabban is fog felkeresni szakembert, mert hogy nagy lelki tehet és terhet jelent neki az, hogy most mi történik itt párkapcsolatban is szenved, és akkor ő felkeres valakit. Az elkerülők ritkábban jelennek meg, szokták is mondani néha, hogy ez a székely férfinek a kötődési stílusa, ahol kicsit úgy távol, és akkor jó, el vagyok. Kicsit ritkábban keresnek, de hogyha eljutnak általában párként arra, hogy felkeresnek egy párterapeutát, akkor ezek szépen kezelhetőek. Hogyha megértem a másik működési módját, és a saját működési módomat, akkor azáltal, hogy rálátásom van, és van elhatározásom, hogy én valamit tegyek, mert a rálátás szerintem az egy fontos lépés, de édes kevésen nem kezdek el dolgozni.
Tehát tudatosan változtathatunk akkor ezeken a kötődési vagy káros kötődési mintáinkon?
Igen, de hogy ez idő. Tehát, hogy ezt nem úgy kell kezdeni, hogy ráláttam, és hirtelen változtatok, hanem azt jelenti, hogy ráláttam, megint úgy cselekedtem, rájöttem félúton, és akkor következik az a része, hogy megbánom, megpróbálom másképp tenni, próbálok odafigyelni, próbálom észrevenni, mikor kapcsol. Tehát, hogy ez egy kőkemény munka, egy egyéni munka, ami arról szól, hogy én ebbe elkezdek jobban beleállni. És hogyha ez sikerül létrehozzon egy olyan kapcsolatot, egy biztonságos kapcsolatot, akkor nyilván ebben egyre könnyebb lesz feloldódni, hogy haladunk előre az idővel. Vagy pont ez a munka része, vagy ez a nehézsége, hogy észrevegyem azt, amikor valamit én teszek, de valahol mégse értek vele úgy egyet, vagy hogyha belegondolok, akkor rájövök arra, hogy ez megint bekapcsolt nálam az elkerülés, megint nem akarok belemenni. És a másik, hogy meg tudjam érteni a másikat. És ugye itt akkor vannak ilyen jó kis szavak, hogy ne kezdjünk, tehát a katasztrofizálás meg a kihagyása. Hogy elkezdem azt a fajta pánikot, ami akörül van, hogy a másiknak most más az igénye, mint nekem, azt valahogy felfogjam, megértsem, hogy ez nem azt jelenti, hogy engem nem szeret, hanem azt jelenti, hogy neki most erre van szüksége. És hogy ezek néha olyan kommunikálható dolgok, amiket nem mindig szoktunk kommunikálni, és akkor már itt is sok minden elbukik. Tehát, hogy nagyon összetett általában egy kapcsolat. Én szoktam mondani, hogy ezt a kötődést a legkönnyebben talán úgy lehet megérteni, hogyha elkezdenünk egy ilyen páros táncot. És akkor a páros táncnak van egy olyan része, amikor nagyon közel vagyunk egymáshoz, és összesimulunk, és nagyon közel vagyunk, és van olyan része, amikor a fiú kipördíti a lányt, és akkor kicsit távolabb kerülünk, de nem engedi el a kezét. És akkor ez a kapcsolat, és egy biztonságos kötődésben ez mind belefér. A kipördítés is, meg a közelség is. A szorongó azt fogja élvezni, hogyha egyfolytában ott vagyunk közel, és a kipördítésnél elkezd pánikolni. A kipördítős rész pedig általában az elkerülők szeretik, mert ott távol vagyok, megvan az autonómiám, és akkor itt jól érzem magam, és kicsit kényelmetlenül érzem magam abban, amikor közelebb kerül. Hát, hogy valahogy így tudom legjobban találni példával szemléltetni, hogy mi is történik, hogy mi is... Nyilván akkor a párterápia ezen az analógián mentén pedig arról szól egy kicsit, hogy megismerjem azt a táncot, amit járunk. Megismerjem azt, hogy hogyan tudunk kapcsolódni.
És nyilván az sem megoldás, ugye Unor, az interneten az ember sokat tud kutakodni, akár a pszichológia mentén is, és egyszer csak rájön, hogy szorongó, ő a szorongó, és akkor azt mondja a társának, hogy old meg, alkalmazkodj, én ilyen vagyok, úgyhogy valahogy le kell élni egy életet.
Igen, ez így leggyakoribb szerintem amúgy, amivel találkozunk, amikor az történik, hogy én megkapom a saját bélyegemet, és akkor ebből, hogy belenyugszom, és hogy beletörődöm, hogy akkor ez van, és a másiknak kell valamit kezdenie az én érzelemvilágommal, vagy az én személyiségemmel. Tehát, hogy az én életemért én vagyok felelős, és nyilván, hogyha én megkísérítem a mellettem lévő életét, akkor annak lesznek következményei. Tehát vagy ki fog lépni az ott ponton, vagy ő is megkísérti az enyémet. És nagyon fontos, hogy mindenkinek felelőssége van a saját életével kapcsolatban, és így a saját működésével kapcsolatban is. Most nem azt jelenti, hogy mindent is látni kell, mert úristen, akkor ott mi történik, hogyha mindent is látnom kell, éreznem, és tudnom, és kontrollálnom. Tehát nem egy ilyen túlzott kontrollról van szó, de az, hogy én felismerem, hogy így működök, ez egy jó jel lehet, hogy itt talán néha bekapcsolnak olyan félelmek, olyan dolgok, amik lehet, hogy nem pedig kicsit túlreagálom ezeket a helyzeteket, és hogyha ezekre elkezdek rálátni, elkezdek dolgozni, akkor ezek szépen lassan leépülhetnek, vagy változhatnak.
A mai előadásnak a címe kötődés, intimitás és szexualitás szerepe a kapcsolatainkban, nyilván a kötődési mintákon keresztül. Intimitás és szexualitás két olyan téma, amelyről szerintem nem szeretünk beszélni, mert intim, tehát hogy nehogy már egy harmadik személy mondja meg, hogy mi a jó nekünk, hogy mi adja az érzelmi biztonságot, hogy hogyan tudjuk megőrizni az intimitásunkat például hosszú távon egy kapcsolatban, amikor nagyon sokszor ugye beáll a rutin, sokan pont ebből a rutinból szállnak ki úgy, hogy a hűtlenség mellett döntenek, mert kell az a fajta új, vagy nincs ott az érzelmi biztonság emögött, és hát a szexuális vágyak, amelyek időnként azért változnak, gondolom, ahogy telik az idő, és lehet, hogy a szükségletek is. Ilyen tabubb témákat hogyan lehet megközelíteni mondjuk egy ilyen ma esti beszélgetés kapcsán úgy, hogy az ott lévők komfortosan érezzék magukat, és akár meg tudjanak nyílni egy ilyen komoly témában is?
Jó, hát, hogy itt lesz egy moderátor, aki felteszi a kérdéseket, az is sokat fog segíteni, meg amiért szerintem egyszerűbb ezekről beszélni, hogy nem az van, hogy kiállítunk valakit ide a színpadra, és akkor őt személyesen elkezdjük kérdezni a saját szexuális életével kapcsolatosan, vagy akár nem voltam még ilyen ezen, de gondolom nem ez történik, vagyis nem ezt mondták nekünk, hogy ez fog történni. Az, hogy általánosabban beszélünk, az kicsit mindig egy foghatóbbá teszi. És hogy mindenki leszűri magának azokat a fontos információkat, amire azt érzi, hogy szüksége van, és el tudja vinni magával, vagy be tudja fogadni. Hát azt gondolom, hogy ami helyre kicsit nem annyira személyes szálon, vagy személyes szinten beszélgetünk, hanem kicsit általánosságban, onnantól kezdve ezek a témák bárki számára befogadhatóbbak.
És akkor hogyan lehet őszintén kommunikálni erről, mert bármennyire is közhelyes, nagyon sokszor azt hiszem, hogy itt csúszik el a történet, hogy nem tudjuk elmondani egymásnak, és most párkapcsolati szinten gondolok vissza a szexuális igényeinket, vagy a határainkat, hogy mi az, ami jó, mi az, ami nem, mi az, ami feszültséget tud kelteni, hogy nem tudom, hogy ennek mennyi köze van a kötődési mintákhoz, hogy kinek milyen mondjuk a szexuális minősége e tekintetben, de hogy ezt hogy lehet jól csinálni, vagy jól kommunikálni ezekről a kérdésekről.
Na pont ez a rész, amiről az előbb beszéltünk egy kicsit, hogy itt nagyon fontos az önismereti rész és a társismeret. Ugyanis akkor tud egy kapcsolat jól működni, hogyha nem csak az van, hogy én jól tudom kommunikálni. Na, hogy nyilván erre van egy csomó technika, tehát hogyha azt jelenti kommunikációról, én közlésről beszélek, ezek mind olyan eltanulható technikák, amik jól tudnak működni. Ami fontos még, hogy legyen egy befogadó fél is, és hogy lássam azokat a reakciókat, amik megjelennek, és hogy a reakciókból, hogyha azt tükröződik, hogy a másik fél lát engem, megért, még akkor is, hogyha a megértés nem azt jelenti, hogy ugyanaz a véleménye, mint nekem, de megérti az én álláspontomat, akarja érteni az én részemet, akkor ezek sokkal könnyebben beszélhető témákká válnak. Általában ott lesz a probléma, hogy azt érezzük, hogy a másik valami olyat akar lenyomni a torkunkon, amit nem akarunk, vagy pedig mikor akarunk beszélni az igényeinkről, akkor azt érezzük, hogy nem hallgatnak meg. És akkor innentől kezdve már egy erős veszekedés indul el, akár jó esetben csak egy vita arról, hogy akkor itt most mi is történik, és hogy ez fontos megértenünk, hogy nem csak az fontos, hogyan kommunikálok, az is fontos, hogy hogyan reagálok arra, amikor a másik fél kommunikál. Tehát, hogy mind a kettőben van szeretünk, és mind a kettőben van felelősségem. Mert hogyha én meg tudom teremteni a másik féllel azt a biztonságos környezetet, azt érezheti, hogy ő bármiről, ha beszél, azt nem fogja követni egyfajta gúny, kritika, vagy bármiféle támadást, akkor sokkal könnyebb lett neki beszélni akár az intimebb dolgairól is, és valóban erről szól az érzelmi intimitás, amikor én úgy képletesen lemerek vetkőzni a másik előtt, megmerem mutatni azt, hogy én ki vagyok valójában, és közben meg nem kapok olyan mély ütéseket, vagy olyan fájdalmat, amivel azt érzem, hogy akkor elvesztem a bizalmat, és nekem távolságot kell tartani.
Látjuk azt, hogy évről évre nő a válások száma Romániában, és nyilván ezekkel a témákkal, az ilyen beszélgetésekkel is egyfajta útjelző táblát szeretnénk akár hallgatóinknak is adni, hogy ismerjék fel, hogy vannak lehetőségek a megoldás keresésre. Mit gondolsz, hogy mikor jön el az a pillanat, amikor érdemes egy terapeutát bevonni a párkapcsolati problémáink megoldásának a sorába? Tehát mi az a helyzet, amikor már érdemes segítséget kérni?
Szerintem, hogyha folyamatosan azt érezzük, hogy nem értsük meg egymást, hogy nem jön létre a kommunikáció, nincs egy híd, amin át tudunk menni a másik oldalra, és meg tudjuk érteni a másik oldalt, ilyenkor már érdemes. Mert hogy pont az történik, hogy amikor nem kezdem megérteni a másik oldalt, akkor elkezdünk eltávolodni. És minél annál hangosabban jönnek belőlünk, hogy azt várom, hogy megértsenek. De a másik is egyre inkább azt várja, hogy őt is megértsék. És nagyon gyakran ez a nehéz, hogy mind a két fél arra vágyik, hogy őt megértsék, és akkor valahogy ez mi se történik meg. Ez nagyon szemületes, néha tudtam ilyet csinálni a párterápiákon, hogy elindul egyfajta veszekedés, és akkor hagyom egy darabig, és megállítom, egyet cseréltetek velük, és megkérem, mondják el, hogy a másik miről beszélt. És hogy érdekes módon mindenre reagáltak, amit a másik mondott, tehát mindenre volt egy jobb válaszuk, egy jobb replika, vagy valami, amiben az ősérülésük van jelen, és nem tudnak válaszolni nagyon gyakran arra a kérdésre, hogy a másik miről beszél. Hogyha én felteszem magamnak a kérdést, hogy vajon értem, hogy a másik miről beszél mondjuk ebben a vitában, és ez egy borzasztó nehéz dolog, mert a vitában általában azt akarjuk, hogy érvényesítsük önmagunkat, nem az, hogy a másik felét megértsük. És hogy ha fel tudom tenni közben a kérdést, hogy értem, hogy a másik miről beszél, értem, hogy mi a vágy, értem, hogy mi a motiváció mögötte, amit ő mond, vagy értem, hogy mi az érzés a mögött, amit ő mond. És hogyha azt a választom, hogy nem, akkor valószínűleg nem jön létre a kommunikáció.
Milyen szép példát hoztál fel, és milyen jó volna ezzel élni, akár úgy is, hogy nincs jelen a terapeuta, és kicsit ide kapcsolódik a kérdésem is, hogy egyáltalán mi itt Erdélyben merünk, és szeretünk, vagy tudunk segítséget kérni párkapcsolati szinten? Tehát, hogy növekszik legalább azoknak a száma, akik mondjuk a boldogító válás előtt, ahogyan szoktunk poénkodni vele, mert nyilván nem poénos, de hogy elmennek egy terapeutához, és amúgy segítséget kérnek?
Én azt látom, hogy a tendencia alapjáton felfele ívelt, tehát egyre több ember kér segítséget, így párkapcsolati szinten is, még hogyha nem is mindig pár jön el, de hogy nagyon gyakran jön azzal az egyik fél, hogy ő azt érzi, valami nem stimmel, és nézzünk rá. Hát, hogy ilyenek azért vannak, és azt látom, hogy egyre nagyobb a nyitottság itt az erdélyi körökben is.
De arra, a társ is elmegy, tehát ő meg lehet győzni a társat is a felől, hogy partner legyen?
Van olyan is, hogy jönnek, és tehát, hogy azzal is találkozok, most nekem nincs sajnos erős statisztikám, hogy ez mondjuk milyen volt az előtt 10 évvel és milyen most, tehát hogy erre nem tudok így válaszolni. De így szubjektíven az érzés az, hogy alapjáton nő a tendencia felé, hogy dolgozzunk a kapcsolatokon, dolgozzunk azon, ami bennünk van. És akkor nyilván itt két dolog szokott lenni, az egyik az, hogy démonizáljuk a válást, nem biztos, hogy az is olyan rossz, hogyha pláne, hogyha ez egy olyan kapcsolat, ahol bántalmaznak minket, akkor lehet, hogy jobb, hogyha vége lesz a maga kapcsolatnak. De hogy az se jó megoldás szerintem, hogyha tényleg mindig kilépünk egy kapcsolatból, hogyha kicsit is nem működik, vagy kicsit is konfliktus van, de akkor még nem tud elmélyülni. Tehát, hogy kicsit ezt nehéz megkapni, azt gondolom az életben, hogy megkapjuk azt az arany középutat, ahol egy kapcsolat tényleg el tud mélyülni.
Igen, mi most itt párkapcsolatokról beszéltünk, de hát nyilván a kötődési mintáink akár még egy kollegiális viszonyban is ott vannak, vagy egy baráti viszonyban, tehát az, hogy milyen, hogyan ismerjük fel a mi mechanizmusainkat, úgy egyáltalán alapjáraton a kapcsolataink tudnak jobbá válni, ugye?
Igen, de hogy pont arról szól, hogy ezek a minták nem csak párkapcsolatban jelennek meg. Ha belegondolunk, hogy lényegében már az első kapcsolati mintánk se egy olyan párkapcsolatban jelenik meg, hanem a szülőkkel való viszony. És akkor nyilván ez nagyon kiadta arra, hogy hogyan észlelem az embereket, milyenek tartom őket, milyenek tartom magát az intimitást, az érzelmekkel való munkát, és akkor ezek mind kihatnak nyilván arra, hogy én megjelenek máshol is. Ezért fontos, hogy a terápia belül is ezeket általában a kapcsolati rendszeren keresztül kezdjük el dolgozni. Tehát, hogy elkezdjük megnézni, hogy mi történik. Például nagyon gyakran csoportokban lehet ezt látni, hogy megjelennek ugyanazok azok a minták, amiket az ember létrehoz a csoporton kívül is akár.
És akkor meg is... Akkor, igen, bocs.
Ott akkor rá lehet látni igazából kicsit arra, hogy mi is történik mondjuk csoporton kívül. De nagyon gyakran újra teremtsük ugyanazokat a mintázatokat igazából akár csoporton belül is.
És meg is érkeztünk akkor az este témájához, kapcsolati mintáink hálójában. Hát lesz, amiről beszélgetni, úgy érzem, ma este 6 órától a Stúdium Hubban, ahol te is jelen leszel, és lehet beszélgetni, kérdezni, remélhetőleg nyitottan kérdezni. Én azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos, veled lesz még Kostyák Kinga, a klinikai szakpszichológus, illetve Csécs Márton, unitárius lelkész, is az eseményt moderálja dr. Bak Miklósi Kinga, a pszichoterapeuta. Legyenek ezek a beszélgetések mankók a mi életünkben és kezünkben, és remélem, hogy nagyon sokan hallották most ezt a beszélgetést, és ott lesznek, illetve akik nem lesznek ott, keresnek egy jó terapeutát abban az esetben, hogyha úgy érzik, hogy te magad is mondtad, valami nem stimmel a kapcsolati hálójukban. Köszönjük szépen, hogy velünk voltál.
Legyen így. Nincs amit. Sziasztok.